Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az előző blogban említettük, egy picit érdemes foglalkoznunk a Samsung Galaxy A-széria idei modelljeivel. Magyarországon eddig az A14, az A14 5G, az A34 és az A54 jelentek meg, és ezek hát ilyen lépcsőkben ugyan, de igyekeznek lefedni a középkategóriát. Most amit érdemes tudni, hogy a Samsungnak az A-szériás kínálata az egy nagyon fontos termékcsalád a gyártó életében, mert volumenből ebből adnak el a legtöbbet. Most pont kijöttek a hírek egyébként arról, hogy a Galaxy S23 széria mennyivel jobban teljesít, mint az S22 tavaly ugyanilyenkor, és ebben olyan szempontból nincsen különösebb meglepetés, hogy hát az S23 klasszisokkal jobban sikerült már a startra, tehát a kiadás pillanatára, mint amennyire sikerült az S22-t összerakni. Egyrészt ugye a chipset, másrészt a melegedés, harmadrészt a szoftveres összeszedettség kapcsán is. Az S23-ak kifejezetten jó telefonoknak számítanak, bár hát ugye nyilván nem olcsó készülékekről van szó. Az A-szériánál viszont egy picit más a szituáció. Amikor az A52-t kihozta a Samsung, ez ugye lassan 2 éve történt, akkor volt piacon az A32, az A22 és az A12 is, akkor volt talán a legjobb formában ez az A-széria, olyannyira, hogy az A52-ből még egy A52S nevű 5G-s verziót is külön kiadtak egy picivel később, ami szintén egy nagyon jól sikerült darab lett, és sokáig az egyik legjobb vételnek számított a középkategóriában. És aztán ugye tavaly ezt az A53-mal, meg az A33-mal és az A13-mal nem sikerült annyira megismételni, vagy legalábbis nem volt annyira átütő ennek a szériának a jelentősége. Ráadásul elkezdte magát összeszedni a Xiaomi is a Redmivel és a Poco márkával, plusz feljöttek olyan trónkövetelők, mint a Honor és a Motorola, vagy akár a Nokiát is említhetjük. Úgyhogy nagyon nagy kérdés volt, hogy az idei évben hogyan alakulnak a dolgok, és megérkezett ugye az A14 és az A14 5G, ez volt az első modellpáros, aztán pedig ugye az A34 és az A54. Na most mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mondjuk ezt a 4 telefont már teszteltük, és mindegyikkel van tapasztalatunk. Az első észrevételünk az, hogy hát egy picit szomorúan vesszük tudomásul, hogy az összes A-szériás Samsung modell nagyon nagy, tehát mindegyik egy tepsi. Korábban ugye voltak, például az A41, ez egy kifejezetten apró telefonnak számított a mezőnyben, és ezek a kisebb kijelzős telefonok, ezek gyakorlatilag kikoptak a Samsung kínálatából, de egyébként nem csak a Samsung kínálatából koptak ki, hanem úgy általánosságban a mobilpiacról. Ugye nagyon sokáig tudtuk mondani mindig, hogy ha valaki csúcskategóriás hardware-re vágyik, de mégis egy kisméretű készüléket szeretne, akkor milyen szuper, hogy ott van az Asus Zenfone 9, ami kicsi és erős. Na most a legújabb hírek szerint a Zenfone 10-es, ami hát valószínűleg valamikor nyáron fog érkezni, az erősnek erős marad, de már nem lesz kicsi. Úgy fest, hogy az Asusnak sem jött be, hogy egy olyan piacra gyártson telefont, aminek a felhasználói közönsége hát úgy hangosnak tűnik mindenféle internetes fórumokon, de egyébként, hogy hát eladási szempontból mégsem igazolta vissza az élet azt, hogy szüksége van az embereknek kisméretű telefonokra. Magyarán azt mondta a Samsung is, hogy hát oké, akkor minden Samsung telefon az A-szériában legalább 6,4 hüvelykes kijelzőt kapjon, ez ugye az A54, de például az A33, illetve az A34 és az A14 ennél jóval nagyobb, 6,6 hüvelykes kijelzővel rendelkezik mind a kettő. Na most, hát az a helyzet, hogy amikor az A14 megérkezett, akkor mi ezt elkértük tesztelésre, el is küldték a 4G-s verziót, ami egy picivel olcsóbb, mint az 5G-s verzió, és mi naivan azt gondoltuk, hogy a kettő között körülbelül annyi különbség van, hogy az egyikben egy olyan chipset van, ami már képes az 5G-re. Ez egyébként így is van, mert ugye az 5G-s verzióban már egy olyan chipset van, egy MediaTek Dimensity 700-as, ami hát valamivel jobb, mint amit a 4G-s kapott, tehát egy erősebb telefonról van szó, de ezen kívül is, hogyha egymás mellé teszem a készülékeket, akkor semmilyen eltérés nem fogok látni. Ugyanúgy néznek ki, ugyanaz vannak a gombok, ugyanúgy oldalt van az újraindítóolvasó, ugyanúgy alul találunk csatlakozót is, ugyanakkorák, és még a hátabb textúrázottsága is nagyon hasonló, plusz ugye a kamerák is ránézésre ugyanazok, tehát az ember joggal feltételezné, hogy két tök ugyanolyan telefont kap meg, csak a chipset az eltérés közöttük, de nem. Ha elkezdjük végignézni a dolgokat, akkor azt fogjuk például rögtön kapásból tapasztalni, hogy az 5G és A14-ben 90 Hz-es kijelző van, ami nem csak a képfrissítésében tud többet, mint a 4G-s verzió kijelzője, hanem sokkal fényesebb is, és egy kicsit jobban van kalibrálva, tehát nem annyira kékes, hideg a színe, mint amilyet a 4G-s panel kínál, szóval kapásból a kijelzőben már van különbség. Aztán, hogyha megnézzük a kamerarendszert, akkor is azt fogjuk látni, hogy mind a kettőben egy 50 megapixeles főkamera van, de az ultraszéles kamerát csak a 4G-s modellbe tették bele, ezt egyébként nem értem, hogy miért történt így, és a harmadik kamera pedig makró mind a kettőnél. Az 5G-s modellben az ultraszéles kamera helyett beraktak egy 2 megapixeles mélységérzékelőt, aminek gyakorlatilag nulla értelme van, azon kívül, hogy lehet 3 karikát rajzolni a hátlapra, mint hogyha 3 tényleges kamera lenne benne. De noha ugye mind az apertúra kapcsán, mind pedig a felbontás kapcsán a főkamera papíron ugyanaz a két modellben, mégis hogyha elkezdünk vele fotózgatni, akkor az 5G-s készülékkel egyszerűen jobb képek készülnek, hiába néz ki úgy, hogy tök ugyanazt a kamerát használja két telefon, valószínűleg már a szenzor is más, de a mögöttes hardware és algoritmus is ügyesebb az 5G-s modellben, úgyhogy ez is egy eltérés, és aztán hogyha elkezdjük átnézni a szoftveres dolgokat, akkor is azt fogjuk tapasztalni, hogy noha a 4G-s modellen egy frissebb One UI van, mert az egy 5.1-es One UI, az 5G-sen pedig csak egy 5.0-as található, de mégis több funkciót megtartottak a csúcskategóriás Samsungoknál az 5G-s telefonhoz, ilyen például az Edge panel, ami ugye az oldalról előhúzható navigációs sáv, vagy például az éjszakai mód jelenléte a fotózási opciók között, amit a 4G-s készülék nem nyújt, ott simán csak kattingatunk, aztán vagy sikerül valamit csinálnunk a fotóval, vagy nem. Szóval itt is adódik egy eltérés, vagyis egy picit nekem az az érzésem, hogy alapvetően két tök különböző telefonról van szó, csak ugyanolyan készülékházba tették őket bele. Viszont mivel az A14 és az A14 5G között az anyagi eltérés meglehetősen csekély, tehát egy ilyen 10%-os különbségről beszélünk, ezért nekünk egyértelműen az a következtetésünk, hogy annak ellenére, hogy az ultraszéles kamera nincs benne az 5G-s modellben, ennek ellenére ez egy sokkal jobb vétel. És ennek két oka van. Egyrészt nyilván az, hogy többet tud kijelzőben, főkamerában, sebességben, hardwareben és hálózati kapcsolatban. Másrészt pedig az, hogy az az 5 megapixeles ultraszéles modul, amit egyébként a 4G-s telefon magán hord, az igazából eléggé alapszintű, és túl sok jelentősége nincsen annak, hogy ott van a hátlapon. Tehát a két A14 közül az 5G-s verziót tudjuk javasolni, mert egyszerűen amennyivel többe kerül, annál jóval-jóval többet tud, mint amit az árkülönbség indokolna. Az A34-es, ami ugye a következő szintje az A-szériának, hát ott már azért van egy nagy ugrás, és ez főleg a kijelzőt érinti, mert az A14-esekben még sima LCD kijelzőt találunk, ami hát azért egy picit fakóbb, kevésbé tűnik kirobbanóan a színvilága, és egyáltalán láthatóan egy gyengébb valami, mint amit az A34-be beletettek, mert abban már egy AMOLED panel van, ami fixen 120 Hz-es, és ez is egy jókora telefon, 6,6 incses kijelzőjével, de ez már egy komolyabb hardvert kínál, plusz hogy a kamerában is előre tudott lépni, egyrészt kapásból az ultraszéles kamera már 8 megapixeles, másrészt pedig a 48 megapixeles főkamera az kapott optikai stabilizációt, ami ebben az árszinten nem túlságosan gyakori egyelőre, és mindenképpen nagyon sokat segít abban, hogy normálisabb videókat és hát élesebb esti fotókat tudjunk készíteni, mert ugye az optikai stabilizáció az pont arra van, hogy a kézremegéseinket, amit adott esetben a fotózás közben hát akaratlanul is belekomponálunk a képbe, azokat kivegye a képletből, és csillapítsa ezeket a rezgéseket, és egy sokkal stabilabb képet tudjon kínálni. Szóval mindenképpen kamerában előrelépés az A14-hez képest, kijelzőben szintén. Chipset szempontjából egy picivel jobb, tehát egy picivel erősebb a hardware, és hát ami ugye nagyon fontos, hogy az A14-hez talán nem ígérték meg a 4 éves Android update-et, viszont az A34-hez már igen, és az a helyzet, hogy a középkategóriában senki más nem kínál ilyen hosszú terméktámogatást, mint amekkorát a Samsung kínál. A legtöbb konkurens, még azok is, akik erre hát igyekeznek hangsúlyt fektetni, azt mondják, hogy két Android verzió és 3 év biztonsági frissítés. Ezzel szemben ugye a Samsung azt mondja, hogy 4 Android verzió és 5 év biztonsági frissítés. Ráadásul ugye ezek a telefonok kapásból Android 13-ról indulnak, vagyis ez azt jelenti, hogy ha minden stimmelni fog, akkor Android 17-ig el fognak jutni, és utána még egy évig kapják a biztonsági frissítéseket. Tehát a Samsung arra számít, hogy hosszú életciklusa lesz ezeknek a telefonoknak. És ez azért érdemes elmondanunk, mert ugye most jött ki a Xiaomi Redmi Note 12 széria, ami abszolút versenyképes a Samsung A-szériával. Ugyanabban a ligában játszanak, és árazásban nagyon hasonlóak, annyi különbséggel, hogy a Redmi Note 12 telefonok hát ugyanannyira, amennyire a Samsung A14, A34 és A54 modellek mennek, ugyanennyi pénzért egy picivel többet tudnak kínálni kijelzőben, kamerában, sebességben, adott esetben még töltésben is, sőt, abba biztos. És hát ezért aztán azt mondhatja a vásárló, hogy hát talán nem fogom kifizetni a felárát a Samsungnak, mert a Xiaomi-tól megkapom, hát legalább ugyanezt a tudást körülbelül ennyi pénzért, jóval jobb kamerával, meg hardverrel, és stb. Stb. De azok a telefonok Android 12-vel érkeznek, és a Xiaomi csak 2 év update-et ígér, vagyis Android 14-ig fognak eljutni, és az Android 14 meg a 17 között, 4 év múlva, már azért valószínűleg lesznek eltérések, tehát, hogyha valaki hosszú távra tervez egy készülékkel, akkor mégiscsak úgy néz ki, hogy lehet, hogy megéri a Samsung felárát kifizetnie. Ha valaki csak 2 évre akar telefont, akkor bőven jó neki egy Xiaomi is, mert 2 évig azok is szuperül fogják kapni a frissítéseket. Na most, van egy A54-esünk, ugye ez most az A-széria csúcs készüléke, hát régen volt még A7-es is, meg A8-as, meg A9-es, de most úgy néz ki, hogy a Samsung az A54-ig tolja el az A-szériát, és aki annál magasabb kategóriás telefont akar, az vegyen már valamilyen S-szériás modellt, nyilván fog majd érkezni az S23 FE valamikor, és akkor az majd kitölti az űrt az A-széria és az S-széria között, de az A54 azért már egy felső-közép kategóriás telefon, IP67-es védettséggel, 120 Hz-es kijelzővel, egy Exynos 1380-as 5 nanométeres csíkszélességű chipsettel, és kifejezetten jó 50 megapixeles főkamerával, optikai stabilizációval, és egy elég jó 12 megapixeles ultraszélessel is. Szóval ez már úgy össze van rakva, és tényleg minden olyan dolog benne van, amire úgy igazán szükségünk lenne. 5000 mAh akkumulátor, tehát azt hiszem, hogy nem nagyon lehet belekötni az A54 képességeibe. Ez egy jól eltalált, felső-középkategóriás telefon, de jóval drágább, mint a tavalyi A53, és sokkal-sokkal drágább, mint a 2 évvel ezelőtti A52. És akkor itt az a helyzet, hogy a Samsung egy picit, hát érthető okokból ugye igyekszik azt kommunikálni, hogy ő hosszú távra tervez telefonokat, és ezért biztosít hosszú szoftveres támogatást, és ez egy abszolút üdvözlendő és örömteli dolog, de ha viszont azt nézzük, hogy maguk alatt mennyire vágják a fát, akkor egy picit igen, mert lévén, hogy ugye a tavalyi modellekre is meg volt már ígérve a hosszú szoftveres támogatás, ezért aztán az ügyfelek gondolhatják azt, hogy minek vegyek meg egy jó drága friss készüléket, hogyha még egyébként piacon tartják a tavalyi modellt is, és hát az látványosan olcsóbb, és arra is meg fog érkezni még egy csomó Android verzió, és képességekben pedig nem nagyon marad el a friss készüléktől. És ez egy teljesen jogos érv, és elég sokan döntenek is úgy, hogy miután ugye a készülékek árai az utóbbi évben eléggé megemelkedtek, ezért aztán lehet, hogy érdemesebb a tavalyi készülékek között nézelődni, és ilyen szempontból például a Galaxy A53 hát látványosan kevesebbe kerül, és majdnem ugyanazt hozza, mint egy A54, ráadásul még bőven benne van a szoftveres támogatási időszakában, szóval abszolút nem egy elhibázott döntés venni egy tavalyi modellt, mert annyira nem fejlődik a telekommunikáció évről évre, hogy állandóan cserélgetni kelljen a telefonokat, és hogy óriási eltérések legyenek ugyanannak a szériának a tavalyi és az idei kiadások között. Vagyis a Samsung most kihozta ugyanaz A54-et, és biztos rengeteg operátori ajánlatban benne lesz mindenféle hűséghosszabbítással és hasonló konstrukciókban, részletfizetéssel és valószínűleg sokszor egészen kedvező árfekvésben, de lehet, hogy az A53 az hasonlóan jó konstrukciókban még sokkal-sokkal vonzóbb ajánlat lehet, és ezért aztán érdemes megnézni, hogy talán nem feltétlenül szükséges a legfrissebb eszközt beszereznünk. Ami viszont a Samsung hát most már lassan évtizedes problémát jelenti, hogy ellentétben gyakorlatilag az összes konkurensükkel, a Samsung egyszerűen nem hajlandó, vagy nem mer, vagy nem szeretne, vagy nem tartja szükségesnek, vagy kicsit rizikósnak érzi, hogy a töltési sebességeken növeljen. És az A14 és az A14 5G 15 wattos töltési sebessége az egészen a ciki kategóriába esik most már, amikor ebben az árszintben majdnem minden konkurens legalább 33 wattos töltést ad, de egyáltalán nem ritka a 60-65 wattos töltési sebesség, vagyis négyszer gyorsabban föl lehet tölteni egy másik telefont, mint egy A14-et, és miután ugye a készülékeket azért még mindig egy-két naponta töltőre kell tenni, egy csomó embernek nem mindegy, hogy ez a töltési idő ez most 2 óra, vagy fél óra, és ilyen szempontból a Samsung nagyon le van maradva a konkurencia mögött. Az A34 és az A54 kapcsán egy picivel jobb a helyzet, mert ott 25 wattos töltési sebességről beszélünk, de mondjuk az A54-nek az árkategóriájában a Xiaomi kínál olyan telefont, ahol 120 wattos a töltés, ami nem négyszer gyorsabb, hanem ötször, és ellentétben mondjuk a Samsung másfél vagy kicsivel több, mint másfél órás töltési idejéhez képest egy 120 wattos töltésű telefon az hát mondjuk egy 9 perc alatt töltődik fel, és ezért az elég sokat számít. Ráadásul az is teljesen tipikus Samsung szokás, hogy mostanra már az A szériából is, tehát a legolcsóbb készülékekből is abszolút kihagyják a töltőfejet és minden egyéb tartozékot, csak egy Type-C kábelt kapunk a telefonhoz, a többit pedig oldjuk meg magunk. Na most addig a pontig, amíg 15-25 wattokkal szórakozunk, addig igazából a töltőfej kihagyása az nem egy ilyen nagy érvágás, mert 15-25 wattos töltőfej azért a legtöbb háztartásba akad, tehát kis túlzásra egy 15 wattos töltőfej az egy morzsaporszívót is megtölt, és majdnem, hogy bármi jó hozzá. Nyilvánvaló a helyzet más lenne, hogyha mondjuk itt 60-65 wattokkal dobálozna a Samsung is, mert egy 60-65 wattos töltőfej már képvisel valamekkora értéket, és azt különbe kell szerezni. De a többi gyártó, aki ilyen értékű töltési sebességeket kínál, az belecsomagolja a dobozba a töltőfejet is, Samsung viszont nem csinál ilyet. Vagyis az a helyzet, hogy kijött az új A-széria. Látszik, hogy itt ott volt fejlődés a korábbi modellhez képest. Ugyanakkor viszont nem volt akkora fejlődés, ami indokolná azt, hogy most el kéne menni rohanni a tavalyi telefon helyett venni egy újat. Erről szó nincsen, sőt, aki most gondolkodik Galaxy A-szériás új készülék vásárlásán, annak nem ártana esetleg megnézni a tavalyi készülékeket is, mert az A53 abszolút versenyképes, ahogy az A33 is. Az A13-at azért nem merem jó szívvel ajánlani, mert különös módon az A13-ban még 32 bites kernel van, ami egyelőre óriási problémát nem okoz, de ahogy haladunk előre az időben, egyre több olyan alkalmazás jelenik majd a Google áruházban, meg amelyek csak 64 bites kernelen futnak el, és azokat az A13-as nem tudja majd megnyitni. Szóval, ha az olcsó kategóriában nézelődünk, akkor lehet, hogy az A14 valóban egy jobb választás, viszont, hogyha picit feljebb megyünk, akkor az A34 és az A54 valószínűleg jövő ilyenkorra lesz kifejezetten jó vétel, addig viszont megfelelőek a tavalyi modellek is. Ennyi fért bele a mai szenzorba, nagyon szépen köszönjük ezen a héten is a figyelmet. A jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban is jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!